Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Jó reggelt kívánok, Erősváron Istenünk. Egy igen megtisztelő felkérést kaptam püspök úrtól, ami aztán láttam, hogy a programban elgépelésre került rögtön. A kikölt programban. Ugye arról beszéltünk, hogy a keresztény ember Isten gyermeksége az új szövetségben. Gondolom ez úgy volt rövidítve, hogy úsz. Van, és akkor aki gépelte, Úrbant írt. Hát végülis az Isten gyermekségünk az Úrban van, ez is valós és igaz, de az eredeti cím az az lett volna, hogy az Új Szövetségben. Először azonban, mielőtt belevágnánk ebbe a témába, ami talán túlságosan triviálisnak tűnik, hiszen nap mint nap találkozunk ezzel, hogy Isten gyermekség, Isten a mi atyánk, mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Előjáróban egy pár szót mondanék az Istenről való beszéd, vagy elbeszélhetőség jellegéről. Paul Tillich, aki a 20. század egyik legnagyobb evangélikus teológusa volt, azt mondja, hogy igazából egyetlen kijelentés tehető Istenről, ami nem mutat túl önmagán, ami nem szimbolikus kijelentés. Tudnék, hogy Isten önmaga lét, ami azt jelenti, hogy nem szorul rá másra, mint a saját léte alapjára. Ez egy kicsit filozófikus, de a lényeg az nem is ez, hanem az, hogy minden más kijelentés, amit Istenről teszünk, az szimbolikus. Egyfajta önmagán túlmutató jelentést hordoz, hiszen Isten túl van a mi fogalmainkon, túl van mindazon, ami a teremtésben megnyilvánul, mégis mi nem tudunk máshogy beszélni róla, csak azokkal a képekkel, fogalmakkal, amiket mi itt a teremtett világban tapasztalunk, gondolunk, látunk, érzünk. Azért fontos ezt észben tartanunk, mert bármit mondunk Istenről, és ezt már nagyon korán ugye a keresztény teológusok rájöttek, bármit mondunk, az nem tudja megragadni Isten tulajdonságait, vagy magát az Urat az ő teljességében. Ezért háromféle elbeszélési mód alakult ki a teológiában, rögtön már a kezdetekkor. Az úgynevezett via positiva, ugye a pozitív kijelentések útja, ha azt mondom, hogy Isten jó, Isten nagy. Aztán ennek mint egy, nem is ellenhatásaként, de felismerve ennek a korlátait, a via negatíva, a negatív kijelentések, amikor azt mondták, hogy azt mondom, hogy Isten jó, akkor ez egy földi jellegű kijelentés, hiszen mit ismerek a jóságból? Isten jósága az nem olyan, mint egy ember jósága, vagy bármi jó a földi világban. Az valami egészen más. Ezért Istenről valójában csak negatív kijelentéseket lehet tenni. Például Isten végtelen, nincs vége, ugye? Behatárolhatatlan. És végül a harmadik út pedig a via eminenciae, a fokozás útja, amikor azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk pusztán, hogy Isten jó, vagy Isten nagy, hanem azt mondjuk, hogy Isten a legjobb, Isten a leghatalmasabb. Ami azért túlmutat a földi fogalmakon, hiszen a legjobb, a leghatalmasabb, mégis ennek mint egy végtelenségig való fokozása. Na most nem csak az Istenről való beszédre igaz ez, hanem az Isten-ember viszonyának a kifejezhetőségére is, hogy bizonyos értelemben szimbolikus állításokat tudunk csak tenni. Jelen témánk esetében ez az apa és a gyermek viszonya. Ugye ez egy szimbólum, vagy más szóval egy metafora. Hiszen a keresztény ember, vagy én magam, ugye az Istenhez, mint atyámhoz, de itt már rögtön egy szimbolikus, vagy egy metaforikus kijelentésről van szó, való viszonyomat úgy élem meg, mint gyermek az édesapjához való viszonyát. Most a metafora az egy görög szó, azt jelenti, hogy átvitel. Ugye összevont, egybecsúsztatott hasonlat. Két fogalom tartalmi, hangulati kapcsolatán alapuló szókép. Na most ez egy nyelvi eszköz, és így képesek vagyunk két dolog azonosítása alapján bizonyos absztrakt elvont cselekvések konkrét módon való kifejezésére. Példát mondok, irodalomból talán ismerős, ugye, hé, hey, fiúk, amott ül egy túlzok magában. Ugye, ez Arany János oldi. Nyilván ez a túlzok, itt egy metaforikus kép. Nem gondoljuk, az valóban egy túlzok lenne, az ott Toldi Miklós, de nagyon jól kifejezi azt az állapotot, azt a... Nekem kicsit még a hangulatfestés is benne, hogy túlzok, duzzog, ugye, ott duzzog magában. Vagy például színház az egész világ, ahogy Ködös Albionban Shakespeare mondta. Ugye az emberek különféle társadalmi vagy kapcsolatbeli szerepeket játszanak, és ezért a színház képe az, ami úgymond megvilágítja ezeknek a kapcsolatoknak a jellegét. Na most, ugye metaforákkal általában irodalom órán találkozunk, én legalábbis ott találkoztam, mindig verselemzéskor magyar tanárunk elmondta, hogy ez itt most egy metafora. Azonban a 60-as évektől elindult egy úgynevezett kognitív metafora elméleti irányzat, mi felvetette azt, hogy nem pusztán díszítő elem a metafora, nem pusztán valamiféle irodalmi díszítő eszköz, hanem a gondolatainkat ezeknek a segítségével tudjuk nagyon sok esetben csak kifejezni. Nem csupán mindennapi nyelvhasználatunk szerves részét képezik, hanem nagyban befolyásolják a világlátásunkat, azt, hogy hogyan érzékeljük, hogyan éljük meg a világot. Éppen ezért a metafora funkciója az, hogy segítse bizonyos fogalmak megértését, és nem pusztán művészi vagy esztétikai célokat kell, hogy szolgáljon. Ezért az emberi gondolkodásnak és megértésnek egy elengedhetetlen kelléke. Magyarországon az egyik legnagyobb metafora kutató a budavári gyülekezet tagja, Kölcsess Zoltán. Nem tudom, hogy biztos vannak többen, akik ismerik. Az ELTE-n amerikanisztika tanszék vezetője, és ez a kognitív metafora elmélettel behatóan foglalkozik. Na most, hamarosan befejezem ezt a lehet, hogy picit száraznak tűnő bevezetést, de majd látni fogjuk, hogy miért lesz ez izgalmas. Tehát egy metaforának két tartománya van. Van egy úgynevezett forrás tartománya, ahonnan vesszük a képet, amivel le akarunk írni a másik tartományba tartozó fogalmat, ami a céltartomány. Mondok rögtön egy példát. Például azt mondom, hogy az érvelés az háború a nyelven. Itt a metafora hogy épül fel? A háború lesz a forrástartomány. A háború világából vesszük ugye a képeket, amivel az érvelést, mint olyat megpróbáljuk leírni. Mondok mondatokat, amiből ez látszani fog. Ez az állítás nem nagyon védhető. Ugye védeni egy állítást, itt a védelem az a háborúban ugye egy tevékenység. Az érvelésem minden gyenge pontját megtámadta. Ugye megtámadják az érvelésem gyenge pontjait. A kritikái célba találtak, de mintha lövés lenne. Leromboltam az érvelését. Soha nem nyertem vitát ellene. Ugye háborút nyerünk, vagy csatát nyerünk. Ez nem túl jó stratégia. A nyilvános vitában megsemmisítő vereséget szenvedett. Ezek mind a háború világából, mint forrástartományból vett képek, és próbáljuk az érvelést, mint céltartománybeli fogalmat ezekkel megvilágítani. És sokkal könnyebben értjük, el tudjuk képzelni, hogy miről van szó. Bevezetőnek vége. Ugyanis valójában, mikor az Isten gyermekségről, a keresztény ember Isten gyermekségéről, vagy Isten fiúságáról beszélünk, vagy az érem másik oldaláról, Isten atyaságáról a mi viszonylatunkban, itt is metaforákról van szó. Hiszen az atya-fiú, vagy atya-gyermek kapcsolat az a mi tapasztalati világunkból, mint forrástartományból vett kép, amivel próbálunk megvilágítani valamit, ami egy szellemi valóság, vagy lelki valóság, ugye? A keresztény ember és Isten, mint az ő atya közötti lelki kapcsolat leírására, de valójában ez egy metafora, és pontosan ezért fontos látnunk, hogy a kép maga nem a valóság, hanem ez a kép az, ami próbálja érzékeltetni, amit egyébként emberi fogalmakkal nagyon nehéz lenne exakt módon megragadni. Beszélhetnék arról, hogy mielőtt az új szövetséget érünk, először is Isten, mint atya a kereszténység előtt, más vallásokban is megjelent, például Kánaánban, az ugariti vallásban él Istent, az emberiség atyának tekintették, vagy Homérosztól tudjuk ugye, hogy Zeus atya embereknek és isteneknek, suméroknál imádságszövegekben megjelenik, hogy az istenség az nem csak a király és a népős atya, hanem irgalmas, kegyelmes atya is egyben, aki kezében tartja az egész ország életét. Tehát ez a gondolat, ez zsidóságon, illetve a kereszténységen kívül is megjelent, hogy az Isten, mint atya a gyermekek viszonylatában lép fel. A Bibliában nagyon érdekes dologgal találkozunk. Az Ószövetségben nagyon ritkán, mindössze 15-ször használja az Ószövetség az atya szót Istenre, vallásos értelemben, míg hétköznapi, profán értelemben körülbelül 1180-szor. Tehát mindössze 15 olyan ószövetségi hely van, ahol az Isten atyaként jelenik meg valakik vagy valaki viszonylatában. Mik ezek? Igazából két nagy formája van ennek. Az egyik Isten a népatya, ugye Izrael népének az atya. Például 5 Mózes 32.6-ban. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép. Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erősített. Ugye itt a nép atyáról van szó. Ézsaiás 63.16-ban. Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket. Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónak nevezünk. Jeremiás 31.9-ben is, mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az elsőszülöttem. Malakiás 1.6. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? És még Malakiás 2.10 tartozik ide. Lényeg az, hogy itt mindig a nép, mint kollektívum viszonyában jelenik meg Isten, mint atya. A másik ilyen jellemző ószövetségi megjelenési módja ennek a képnek, Isten, mint atya, az a felkent király vonatkozásában valósul meg. 2 Sámuel 7.14-ben Dávidról mondja az Úr, atya leszek, és ő a fiam lesz. 1 Krónikák 28.6-ban kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atya leszek. Zsoltár, 2. Zsoltár, 7. verse, ez talán jól ismert, mert ugye az Új Szövetség is idézi, immár Jézusra vonatkoztatva, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Ugye ez egy király Zsoltár. De érezzük, hogy itt is egy speciális funkcióról van szó, tehát a király, mint a nép uralkodója, ugye Isten gyermekeként, fiaként jelenik meg, fogadott fiaként. És egy van még, ahol sem a nép, sem a király, de mégis egy kollektívum jelenik meg, 68. Zsoltár 6. versében, árváknak atya, özvegyek védője, az Isten szent hálékában, tehát mint az árvák atya. De itt is látjuk, hogy egy kollektívumról van szó. Izraelről, mint gyermekről is több helyen szó esik. 2 Mózes 4.22, 5 Mózes 14.1, Hóseás 11.1. Ezeket már nem olvasom fel, tehát ahol Izrael, mint gyermek jelenik meg. Viszont egy, amit ki akarok hangsúlyozni, hogy sehol nem beszél úgy az Ószövetség Istenről, mint atyáról, hogy az egyes hívő is így tekinthetne rá, kivéve a felkent királyt, de ugye azért ez egy speciális eset. Isten a közösség atya. Ennek a létrejött kapcsolatnak mindig Isten kiválasztó és irgalmas, megváltó szeretete az alapja. Ugye a hűtlen gyermekkel az irgalmas atya megbocsát, és így tud, ez az atyai szeretet tudja rendezni a helyzetet és tovább lépni ugye a nép hűtlensége után. Van még egy külön terület, ami izgalmas lehet, a mennyei udvar, az az Isten fiak. Ez bibliaolvasó testvérek biztos tudják, megjelenik 1 Mózes 6-ban, hogy amikor az Isten fiak látják az emberek lányait és gyermekeket nem zenek nekik, és akkor óriások vagy vitézkedők ugye élnek a földön. Jobb könyvének elején is ugye látjuk, hogy a sátán, aki jár kell, és a földön, és akkor jön, és akkor Isten ott van az Isten fiak között. Ez főleg a két intertestamentális irodalomból látszik, hogy itt alapvetően a mennyei udvartartás, tehát főleg angyalok, angyali rendű lényekről van szó, tehát nem emberekről. De erre most nem térnék ki részletesebben. Az Új Szövetség sokszínűsége. Vörös Imre lelkész úr írt ugye egy könyvet ezzel a címmel, hiszen valójában az Új Szövetségben is nagyon izgalmas sokszínűség nyilvánul meg. Ez a keresztény ember Isten gyermeksége szempontjából is hamarosan azt gondolom evidenssé válik, hiszen 3 modellt tudunk megkülönböztetni, a páli, a jánosi és úgymond a mátéi modellt. Látni fogjuk, hogy És akkor egy picit visszacsatolok a metafora elméleti bevezetése, hogy amikor az Isten gyermekség metaforáját használják az ember-Isten kapcsolat leírására, akkor egészen más aspektusból, egészen más jellemzőit használják fel, vagy emelik ki az apa-gyermek viszonynak. Kezdjük a Pálival. Pálnál ugyanis, ez talán a magyar bibliafordításból nem tűnik fel rögtön, bár vannak helyek, ahol egyértelműen kijön írva, örökbefogadásról van szó. Igyekeztem nagyon kevés idegen szót beletenni, de van, ahol azért mégiscsak megvilágító erejű, úgyhogy ez a görög szó, ez a hűjotheszia, ugye a hűjosz az a fiú jelenti, ez a fogadott fiúságot jelenti. És Pál kardinális helyeken ezt a kifejezést használja, amikor az Isten fiúságról beszél. Na most nagyon izgalmas, hogy ez a kifejezés nem fordul elő sem a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, sem a kortárs zsidó irodalomban, sőt, a zsidó jogban sem volt ismeretes, mint jogintézmény. Hanem alapvetően a római jogban, görög és babilonokban is előfordult, de sokkal korlátozottabb módon, erre most nem térek ki, valószínűleg, hogy Pál római jogi képet használ valaminek a leírására. Hát egyrészt a rómaiaknak írja ugye a levelét, ahol ez főként előfordult, tehát ott természetszerűleg ismerik a római jogot. Efezusban szintén, hisz az egy nagy központi város volt, ugye Ázsia Minor provinciában. Galácia kellőképpen romanizált volt, ugye most ebben megyek bele, de ugye akár Dél-Galáciáról, akár Észak-Galáciáról beszélünk. Illetve jól tudjuk, hogy Pál maga római polgárként született, és tudjuk, hogy nagyon is jól ismerte a római jogot, hiszen ő a saját ügyének az előrevitele érdekében hivatkozott is rá, és fellebbezett a császárhoz, tehát pontosan tudta, hogy milyen jogi formulákról van szó. Ami viszont nagyon izgalmas, és talán ez kevéssé közismert, hogy az örökbefogadás, mint jogintézmény, gyakorlatilag a római birodalom bukásával feledésbe merült, vagy megszűnt létezni, mint jogintézmény. Ez olyannyira így van, hogy európai jogrendszerekből eltűnik, a francia polgári törvénykönyv 1793-ban hozza be újra az európai jogokba először az örökbefogadás, mint jogintézmény. Az Egyesült Királyságban 1930-ban vezetik be, az USA-ban 1851-ben, tehát látjuk, hogy viszonylag későn került sor az örökbefogadásra, mint jogintézménynek az újra felfedezésére. Ezt előre bocsátva, itt van 5 igehely, ahol Pál ezt a kifejezést használja. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atya. Ugye itt a fogadott fiúságról van szó, hozzá kell tenni. Tehát ugye az a fogadott fiúság. Róma 8.23. Nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra. Ez a fiúság, amire várunk, ez a szintén a hűjotesszia, tehát a fogadott fiúság testünk megváltására. Róma 9.4-ben ugye az izraelitákról gondolkodik Pál, azt mondja, hogy akiké a fiúság, és itt is a hűjotesszia, a fogadott fiúság szerepel. Galata 4.5-ben, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, szó szerint, hogy elnyerjük a fogadott fiúságot. Itt mindenhol főnévi helyzetben áll ez a szó, tehát sehol sem ige, a magyar fordítás próbálja dinamikusabban visszaadni, tehát ez az Isten fiaivá legyünk, hogy gyakorlatilag elnyerjük a fogadott fiúság állapotát, vagy státuszát. És Efezus 1.5-ben előre is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Ugye itt az örökbefogadás már megjelenik az ige szintjén, de itt is főnévként szerepel, tehát hogy a hűjotesziába, a fogadott fiúságba kerülünk bele, ugye ezt várjuk. Miért fontos ez? Azért, mert Pál érvelése is, és akkor a metaforának milyen elemeit veszi ő alapul, pontosan az örökbefogadás jogi konzekvenciái, következménye irányába mutat. Mik ezek? Hát például az öröklési jogi hatásai. Ha valakit örökbefogadnak, ma is így van, ugye, akkor ő fiúként örököl. Van ebben egy fikció, az a fikció, hogy mintha az általam nemzett vagy szült gyermekem lenne, ugye? Úgy, ugyanolyan gyermekként fog ő örökölni. Mit mond Pál? Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. utána olvastam ugye Abba Atya, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Tehát Pálnál az Isten gyermekség lényegi eleme ez az örökbefogadás, és az, hogy az örökbefogadás, mint kép, ugye jogkövetkezménye az öröklés, tehát ezzel a képpel világítja meg, hogy mit tett Isten, mint atyánk értünk, illetve Krisztussal így örökös társak vagyunk. Talán nem lesz haszontalan, ha egy kicsit a római jogra kitérek, ugyanis nagyon izgalmas párhuzamokat fedezhetünk fel, vagy mi az, amit Pál ki akart ezzel fejezni. Néhány alapfogalmat csak, ugye a Pater Familias az a családfő a római családban. Ő gyakorlatilag rendelkezik az úgynevezett Patria Potestas-szal, ugye a Potestas az hatalom, ez az apai hatalom. A családfőnek a családjához tartozó szabad személyek fölötti teljes magánjogi uralmát jelenti ez. Azért a szabad személyek, mert a rabszolgák azok egész más kategóriát jelentenek, ők ugye nem magánjogi, hanem egyfajta tulajdonjogi viszonyban vannak, tehát kvázi tárgyakként minősülnek. Viszont igazából nagy különbség egy rabszolga, meg egy gyermek, édesgyermek jogállása között nem volt, és ez a Patria Potestas odáig menően kiterjedt, hogy a Jus Vitae Nisisque, tehát hogy akár meg is ölhette a gyermekét egy apa, ha úgy ítélte meg, hogy olyan jogfokú sérelmet okozott neki. Tehát ez egy nagyon, nagyon kemény világ volt, nagyon széles jogkörökkel. Természetesen például, ha az apa gyermeknek, fiának mondjuk pénzt adott, és ő valamilyen jogügylet, mondjuk adásvételi szerződést kötött, akkor az atyára áramlott, tehát az apa nevében kötötte a tulajdonjogot, az apa szerezte, tehát mindig a Pater Familias az, aki úgymond a teljes családon belüli hatalommal rendelkezik. Éppen ezért, mikor örökbefogadásról beszélünk, egészen más okokból történt ez a római időkben, Pál idejében, Jézus idejében is, mint ahogy ezt ma tesszük. Ma általában gyermekeket fogadnak örökbe, gyermektelen szülők, vagy mondjuk emberbaráti szeretetből, ha van is gyermekük, de ugye árvákat fogadnak. Rómaiaknál nem ez volt a helyzet, ott is a gyermektelenség volt a fő ok, de általában felnőtt embereket fogadtak örökbe. Mégpedig azért, még azt ideírtam, hogy ugye itt a státuszban is változás következik be, tehát az új páter, az új apa státuszába kerül az, akit örökbe fogadnak, mindegy, hogy milyen rangú, rendű ember volt. Mit jelentett az örökbefogadás? Valaki elhagyta az eredeti családját, és egy másik családba került. Ezzel ott kiesett az öröklési sorból is, teljesen, az új családban pedig bekerült. Éppen ezért két formája volt az örökbefogadásnak a római jogban. Az egyik, ez az adrogáció, vagy ugye arrogáció, ez az úgynevezett sui juris személyeket, tehát az önjogú személyek örökbefogadását jelentette. Mit jelent ez? Hát olyan valaki, aki nem állt Patria Potestas alatt, hanem maga is vagy Pater Familias volt, vagy pedig szabad ember, tehát már nem éltek szülei, és férfiként ugye szabadon rendelkezett magával. Őket lehetett örökbefogadni így módon. Csak 18 évvel idősebb gyermektel minimum 60 éves férfi tehette meg ezt az örökbefogadást. Na most mi itt az izgalmas? Az, hogy a Pater Familias az felelős a családfejeként a családi kultuszért, a családi istenségek tiszteletére bemutatott rituális ceremóniákért, és a család géniuszának, ugye az ő a tiszteletének az ápolásáért, ugye római kultusz. Éppen ezért, amikor valakit, aki korábban Pater Familias volt, örökbefogadtak egy másik családba, gyakorlatilag az ő sok-sok generáción folyó családi isteneiknek a kultuszának az ápolása vége szakadt. Ami egy óriási horderejű dolog volt, a vallást is komolyan érintő kérdés. Éppen ezért egy papi testület folytatott előzetes vizsgálatot az ügyben, és a Pontifex Maximus, tehát a római főpap elnökletével, hogy valóban jogot vagy indokolt-e ezt az örökbefogadást megtenni, hiszen itt egy család úgymond kihal adott esetben. Éppen ezért csak idős korbetegség miatt lehetett. Ha úvá hagyták az örökbefogadást, akkor az örökbefogadót megtagadta az ő családi kultuszát. Ez a détestatio sacrum, ugye a protestare, protestálni, valami mellett tanúságot tenni, hát a détestare az pont az ellenkezője. Gyakorlatilag megtagadja az eddigi családi kultuszát. És ő az új pater familias hatalma alá kerül. Analógia, keresztényi válást ennek fényében, és nyilván ezt Pál olvasói jól értették, amikor ő fogadott fiúságról beszélt, az új atya, Isten, felhív a korábban imádott istenek és kultuszok megtagadására, és egy új család tagjává lesz azáltal, hogy a kereszténységbe, az egyházba lép valaki. Gyakorlatilag megtagadta mindazt, ami addig az ő közegét jelentette. A másik örökbefogadási forma, amiről egyébként az örökbefogadása nevét kapta, vagy tágabb értelme is, az adopció. Ugye ez az alieni juris a mások hatalmában lévő személyek, tehát mindenki, aki nem szabad pater familias, azokat úgynevezett adopcióval fogadták örökbe. Hogyan? Nem volt erre egy saját jogintézmény, hanem egy egészen másból deriváltak egy eljárást, ami roppant izgalmas lesz, és szintén a keresztény tanítással izgalmas párhuzamot fogunk majd látni. 12 táblás törvények, ugye, amik Róma legősibb törvényei, már kimondták, hogy egy pater familias háromszor eladta a fiát, hisz erre is joga volt, mert például megszorult, vagy adóssága volt, vagy mi, eladta, úgymond rabszolgának, vagy másik családba, és ő felszabadult, maximum három ilyen eladás után a fiú felszabadult. Tehát nincs tovább patria potestas felette. Ugyanis, hogyha felszabadul, akkor visszakerül az eredeti apa patria potestasa alá. Tehát háromszor, a harmadik alkalommal történik meg az, hogy már többször nem adhatja el, mert ha felszabadult harmadjára is, akkor úgymond visszakerül. Éppen ezért az adopció egy háromszoros fiktív adásvételi szerződésnek számított. Leírtam egy esetet, tegyük fel A fiát, X-et örökbe adja C-nek, mert C ugye mondjuk gyermektelen, és muszáj, hogy valaki a vagyonát örökölje, és a családi kultusz tovább vigye. A-nak még mondjuk van három fia is, tehát ha egyet örökbe ad, akkor az ő családja még biztosított. A eladja X-et B-nek, aki egy harmadik személy, aki felszabadítja őt, ezzel visszakerül ugye A-nak a hatalma alá. Ez lezajlik még egyszer, tehát eladja a felszabadul, harmadjára csak az eladás történik meg, nem szabadítja fel B, hanem C, aki ugye örökbe akar fogadni, keresetet indít a prétornál, ugye a jogszolgáltató szervnél, magisztrátusnál, B-vel szemben, és azt mondja, hogy ez az én fiam. Ez a filii vindikációnak nevezik a római jogban. B pedig nem védekezik, tehát kvázi alperesként ő nem mond ennek az igénynek ellent, így C-nek ítélik X-et, ugye a fiút, és immár az ő patria potestasa alá kerül, és lesz úgymond a fogadott gyermekévé annak az illetőnek. Tehát egy ilyen bonyolult jogi csavarral oldották meg. Pár többször utal arra, ugye, hogy Krisztus vére által váltanak, vagy vásároltattunk meg, ami szintén egy egészen hasonló gondolat, hiszen mint látjuk, itt az örökbefogadásnak ezen a formájánál szintén egy ilyen fiktív adásvételi folyamat játszódik le. Na most, egy másik családból jövő Krisztusban a keresztény hívő egy olyan családba kerül, amelynek Isten a pater familiasza, akár tehát akár önállónak képzeljük magunkat, akár más valakinek a hatalmatának, például a sátán uralmat le, ugye például Luther azt mondja, hogy az emberen mindig lovagol valaki, vagy a sátán, vagy Isten, de olyan nincs, hogy senki. Ez csak érdekesség képzeletőnek. Akkor is az örökbefogadás révén Isten lesz atyánká. Engedelmességgel tartozunk neki, ám örökkévaló ajándékot is kapunk tőle Krisztus örökös társaiként. Még annyit, hogy a mai bibliatudomány, vagy bibliakutatás alapvetően szociológiai megközelítéssel élve a hangsúlyt leginkább arra teszi, hogy egyfajta, tehát a megtérő ember a első században, ez a családba való befogadás, örökbefogadás, ez egyfajta re-szocializáció volt. Ugyanis gondoljunk bele, valaki mondjuk bármilyen pogány kultuszból keresztényé lett, gyakorlatilag, ahogy láttuk, meg kellett tagadnia minden addigi kultuszi formát, amit ő eddig gyakorolt. Ez legtöbb esetben a családi kötelékek megtagadása, a természetes vérszerinti családi kötelékek megtagadását is jelentette. Csak analógiaképpen mondom el gyorsan, például 1 Korintus 8-ba és 10-be olvasunk ugye a bálvány áldozati hús evéséről. Van, akinek ez megterheli a lelkiismeretét, van, akinek nem. Ez egyáltalán nem olyan egyszerű dolog, hogy most akkor, hát nem eszek, nagy dolog. Abban a korban a húsevés elég ritka dolog volt, kb. Hetente egyszer jutottak húshoz, és a legtöbb hús, amit a piacon lehetett kapni, az olyan hús volt, hogy ezt az állatot előbb egy bálvány oltárnál levágták, ugye az istenség tiszteletére, majd a húst azt eladták a piacon. Tehát valaki elment a piacra húst venni, az 80-90%-ban biztos lehetett, hogy amit ő ott kap, az egy bálvány oltárnál lett feláldozva egy idegen istenségnek. Ergo, ha valakinek ez a lelkiismeretét nagyon megterhelte, akkor lehet, hogy onnantól kezdve inkább vegetáriánus életmódot volt kénytelen folytatni. Tehát idáig menően komoly átalakulással járt egy ember életébe az, hogy keresztény élet is. És a reszocializáció, az új család, az egyház, ugye, amiben mintegy befogadják és gyakorlatilag új testvéreket, új közösséget talál. Pálnál azt látjuk, hogy ez a már igen, még nem jelenség azért megvan. Tehát már megkaptuk a fogadott fiúság lelkét, ugye? Róma 8.15-t olvastam, a fiúság lelkét kaptátok. De például Róma 8.22-23-ban ott van az is, hogy de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, tehát megkapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban várva a fiúságra, testünk megváltására. Tehát a beteljesedés az egy következő fokozat, és ugyanezen örökbefogadási képnek. Hasonló a helyzet Efezusi levélben, ott igazából ami a különbség az, hogy ugye elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, ő benne lettünk örököseivé is, újra ez az örökösödési jogi következmény, mert eleve elrendeltünk erre, de hogy ez még nem teljes, ott vannak különféle jogi garanciák, hogy ez majd beteljesedésből egy eljegyzett pecsétjével, ugye ki a Szentlélek, tehát a Szentlélek mint egy pecsétként van, örökségünk zálogával. Tehát az örökségünket még nem kaptuk meg a teljes formájával, de zálogot úgymond kaptunk, ami biztosítja, hogy majd ez valóban a miénk lesz, ugye a Szentlélek. Csak azt akartam mondani, hogy a születés képe, vagy az atyaság képe megjelenik Pálnál is, de egészen különös értelemben, és a második két igét nézzük Galata 4-ben, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, Pál, mint anya jelenik meg. Az anyaság metaforáját, a saját magának a ugye, apostoli munkájára. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságban szültem, Onézimoszért, ugye? Aki Pál apostol igen hirdetése nyomán jut el a keresztény hitre, és Pál, mint egy anyaként szerepel ebben a képben. De látjuk, hogy például a korintusiaknak azt mondja, hogy atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok. Tehát egészen szokatlan talán ez. És Timóteus is szeretett hű gyermeke. A jánosi modell ezzel nem azt mondom, hogy szemben, hanem másként, hiszen a cél az végül is ugyanaz a szentíróknál, de az Isten atya és a keresztény ember gyermek viszonyának egy egészen más aspektusát látjuk a jánosi iratokban. Mert hogy itt a születés és a nemzés képe fordul elő. Örökbefogadásról nem olvasunk, csak Pálnál. Kiírtam ezt a gennáó igét, mint görög igét azért, hogy lássuk, hogy nemzeni, ez az aktív alakja az igének, megszületni pedig a passzív alakja. Jánosnál ezzel találkozunk, ezzel az igével, ami azért fontos, mert mindig benne van ebben a nemzés vagy a foganás mozzanata is, a születésben is. Tehát, hogy értsük bele ezt a képet. Mert például 1 János 5.1-et olvasom, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, itt ez passzív alap, ugye született, tehát van szerepel, és aki szereti azt, aki szülte, most ezt talán szerencsésebbet volna nemzettének, ugyanis ez itt Istenre vonatkozik, tehát Isten nemzette, nem annyira szülte, de végülis elfogadható ez is, mert mind a kettő jelenti. Azt is szereti, aki attól született, mármint a keresztény testvérét. Ugye itt most ez arra vonatkozik, hogy az atya egy atya gyermekeiként, családon belül tartozunk egymásnak a testvéri szeretettel. Míg például Lukácsnál, ugye amikor Jézus születéséről olvasunk, hogy Mária megszülte őt, de egy egészen más ige szerepe a tiktó, ugye a technon az a gyermek, tehát ott kifejezetten a szülés fizikai aspektusa kerül, tehát a szülés, itt nem annyira, ott a nemzés nem játszik annyira a szerepet. Ezt csak azért emelem ki, mert Jánosnál majd látni fogjuk, hogy mindig ez a nemzéssel is kapcsolatos ige szerepel. Rögtön az első hely János evangéliumában, akik pedig befogadták, mármint ugye a logoszt, azokat, az igét, azokat felhatalmazta arra, ez is roppant izgalmas, egy hatalmi jellegű viszonyról van szó, felhatalmazza, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem férfi akaratából, hanem Istentől, vagy mi is fordítanánk, hogy Istenből születtek. Roppant izgalmas, hogy itt egyértelmű születés képe szerepel. Nikodémussal folytatott beszélgetésben Jézus többször utal arra, hogy felülről vagy újonnan kell születni. Ha valaki nem születik újonnan, ez az anóthen szó, ez jelenti, hogy újonnan, de az az izgalmas, hogy ez a szó jelenti azt is, hogy felülről. És ez szándékosan van így, felülről vagy újonnan. Például, amikor kettéhasod a függöny, a szentély kárpítja, az is anóthen, felülről az aljáig. Tehát ez kifejezetten szerepei felülről értelemben is. Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Az előzőnél pedig az, hogy nem láthatja meg. Újonnan vagy felülről kell születnetek. Ugye a lélektől a születés. Tehát a születés felülről és vagy újonnan, víz és lélek, vagy csak a lélek által. Ugye ezt találtuk ebben az igében. Ez a tudatos kettős értelme a szónak, hogy felülről vagy újonnan, illetve a víz és a lélek eszközbelisége egy térbeli és időbeli kettősséget eredményez. A víz ugye nyilván a keresztség szimbólumaként állít, és az újonnan az egy időbeli értelembe vett születésre utal, tehát nyilván a keresztség időbeli pillanatában van egy újonnan való születés. Nem újjászületés, ez itt téves szokott meg, például nem tudom, angolosok, ha vannak, ugye nem born again, tehát nem hanem új, tehát új, ismét való megszületés. Persze angolul jelenti ezt, csak nem így szokták érteni, az a baj. Tehát fontos, hogy nem egyfajta újjászületésről, hanem ismételt megszületésről van szó. Szóval ezért nem érti Nikodémus, hát hogy mehet be az anyja méhébe. Ugye? Tehát ez nem egyfajta megújulás, regeneráció, hanem renáció, úgymond, tehát újra születés. És a lélektől, illetve a felülről való születés, az pedig kvázi térbeli, azért tettem be ezt a csúnya szót, hogy kvázi, mert valójában érezzük, hogy itt nem konkrét térről van szó, de az, hogy honnan jön ez a születés, felülről jön, ugye az Istentől jön, és a lélek ennek az eszköze, tehát a lélek által születünk újjá. Tehát itt a fentről vagy lélektől való születés, nemződés, ha nem lenne ilyen csúnya, legszívesebben én ezt használnám, mert itt egy passzív ige alap van, de igazából nemződünk, tehát nemződés az Istentől, vagy születés. Ennek az eredménye más, mint Pálnál, bizonyos értelemben, most a kép szintjén maradok, nem a jelentés szintjén, tehát félre ne értsenek a testvérek, ugyanis nem egy a végidőben majd bekövetkező öröklésről van szó, és a jelenben pedig örökösi pozícióról, hanem itt egy képesség van az Isten országának a meglátása. Feljön a figyelmet, hogy a magyar nyelvben az ország is elég félrevezető, és eléggé leszűkíti a basileia szó értelmi, és ez királyság. Nyugati nyelv, vagy más nyelvekben, egyébként nem csak a nyugati nyelvekben, a görögben is, ugye ez királyságot jelent, mégpedig mindkét értelemben, tehát egy ország a maga kiterjedésével, földrajzi értelemben, és a királyság, mint uralmi, vagy hatalomgyakorlási forma. Tehát az Isten királyság, amikor ezt mindig gondoljuk bele, például amikor jön el a te országod, azat imádkozzuk, itt az Isten királyi uralmáról is szó van. Ugye? Tehát nem pusztán egyfajta metaforikus értelme vett országról, mint politikai entitásról vagy földrajzi területről, hanem erről az uralmi formáról. Tehát ennek a meglátása, illetve ebbe a királyságba való belépés képessége az, ami az újonnan születésből fakad. Ezt gyorsan elmondom csak, tehát, hogy Kétféle származás van Jánosnál, vagy hát Jézusnál, de ugye azok, most ezt úgy értem, hogy azokban a beszédekben, amiket János evangéliumából olvasunk Jézustól, ugye akik nem értik meg őt, illetve ugye el akarják pusztítani, ők az atyátoktól, az ördögtől származtok, ugye hazugságot szólja. Aki pedig Istentől van, hallja az Isten beszédeit, ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Itt ugye ez a ekteó, az Istentől, hogy Istenből való származás szerepel, mint a 1 János 1.13-ban látjuk, ugye, hogy nem testtől és vérből, hanem Istentől származik. Ugyanez 1 János 3-ban nagyon, nagyon izgalmas, azt kell mondom, az Új Szövetség egyik legizgalmasabb ige szakasza ez, hiszen azt mondja, hogy aki az Istentől született, nem cselekszik bűnt. Ugye? Hát ezzel mit kezdünk? Igen. Mert az ő magja, itt most ezt görögül írtam, de látszik, hogy a sperma autó, tehát az ő magja van benne, és ez a meneige, ez azt jelenti, hogy marad benne. Nem csak, hogy benne van, hanem benne marad. Ugye? Az Isten magja. És ezért nem védkezhet, mert Istentől született. Elismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Tehát ez a atya-gyermek metafor, ez nem csak Isten vonatkozásában áll elő, hanem az ördög vonatkozásában is. Aki nem cselekszi ugye az igazságot, az annak az ördög az atya, úgymond. Ugye. Nagyon sok ige hely van, főleg János első levelében az Isten gyermekeiről, illetve hogy Istentől születtek. Izgalmas, hogy Péter apostol első levelében is találunk ezzel a magról, maggal kapcsolatos kijelentés. Ugye itt akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, viszont nem a szperma, hanem a spóra szerepel, ami egy másik típusú mag, de az is végül is egyfajta tovább örökítő mag. Ugye születtetek újjá. És akkor nagyon gyorsan a Mátéi modellről. Máté evangéliumában itt inkább csak összefoglaló kijelentéseket teszek. Máté evangéliumában azt találjuk, hogy az Isten gyermekévé válás útja az a tanítványság folyamata. Ismét az Isten gyermekségnek egy egészen más jellegű használata vagy alkalmazása az, amivel találkozunk. Néhány ismérv. Kizárólag Jézus nevezi az evangéliumban Istent atyának. Tehát más az evangélium szereplői vagy aki megszólal, nem nevezi Istent atyának, csak Jézus. Ez az atya, ez szereti, tehát csak is önmagára használja, tehát az én atyám, ugye, az ősága 16 esetben, vagy a tanítványok viszonylatában, hogy Isten a tanítványok atya. Látjuk, hogy például Márknál ez csak egyszer fordul elő, Lukásnál négyszer, Jánosnál egyszer. Tehát alapvetően Máté evangéliumában vannak ezek a képek, amikor Isten, mint a tanítvány atya jelenik meg. Kiviláló felé soha. Soha nem mondja Jézus egy farizeusnak, vagy egy írástudónak, vagy egy főpapnak, hogy Isten az ő atya lenne. Ez csak a tanítványok és önmaga vonatkozásában. Aztán is azért is mondom, hogy többnyire relacionális, tehát az én atyám, a ti atyátok. Tehát Isten nem csak úgy atya, hanem a gyermek viszonylatában atya. Tehát ez egy reláció, ez egy kapcsolat, birtokos névmással látja el. Tehát ez egyértelművé teszi, hogy az atya-gyermek kapcsolat Jézus az Isten fia tanítványainak a privilégiuma. Gyülekezeti munkatársképző alkalmú vagyunk, úgyhogy gondolom ezek a szavak nem lesznek teljesen újak, hogy 5 dimenzióját találtam ennek a Isten gyermekévé válásnak Máté evangéliumában, és van egy krisztológiai, ugye Krisztussal kapcsolatos dimenziója, hogy Jézuson a fiún keresztül válhat valaki Isten gyermekévé. Van egy ekléziológiai, tehát az egyházzal kapcsolatos vonatkozású dimenziója, azáltal, hogy valaki pozitívan válaszol Jézus hívására, ezzel belép Isten földi családjába, az egyházba, és útját, ugye, tanítványság útját, immár a testvéreivel közösen folytatja. Van egy missziói aspektusa, ugye a tanítványok életük tanúságtételével és tanításukkal ők vonzanak, ugye az élet tanúságtételével és tanítással hívnak más embereket, hogy csatlakozzanak ez az Isten gyermekévé válás folyamatához. Van egy eszkatológiai, ami ugye a végidőbeli beteljesedésre vonatkozik, valaki visszavonhatatlanul majd Isten gyermekévé, majd Isten országában lesz. Tehát itt is ez a már igen, még nem kettősége megjelenik. És etikai, ahhoz, hogy elérje ezt az állapotot, Isten akaratát kell cselekednie, és a nagyobb igazságot, vagy igazságosságot kell gyakorolnia, ugye, ha ti igazságotok. Ez a dikaiszűné szó szerepe. Messze nem múlja felül a farizeusokét, bizony mondom néktek, nem mehettek be az Isten országába. Ezt már mondtam, de Jézus csak a tanítványainak beszél úgy Istenről, mint atyukról, viszont őket egyértelműen Isten gyermekeinek és fiainak tekinti, minden csetlésük, botlásuk mellett is. Izgalmas, hogy Jézus a hegyi beszédben jelenti ki először Istent úgy, mint atyát, és a hegyi beszédben 17-szer szerepel Isten, mint a tanítványok atya. Tehát igazából a súlypontja ennek a tanításnak a hegyi beszédben található. Most azáltal, hogy az elhívott tanítvány beleegyezően válaszol Jézus hívására, megkapja azt a kegyelmet, kiváltságot, hogy az atya gyermekévé legyen. De a világban folytatott élete lesz a döntő kritérium, ami alapján majd eldöntik, hogy kiszámít gyermeknek, vagy bocsánat, hogy nem gyermeknek. Tehát végülis ez is egy érdekes tulajdonság, hogy Jézus emlékezteti a tanítványokat az ő Isten gyermeki identitásukra, azonban mindig határozott iránymutatást is ad, hogyan folytassa ezt a folyamatot itt és most. Legyen szó imádságról, böjtről, alamizsnálkodásról. Tehát ugye a ti atyátok látja, tehát megvan az atya gyermek viszony, viszont ne úgy tégy, mint a farizeus, aki kürtöltet maga előtt. Tehát a tanítványság gyakorlásához, megéléséhez ad konkrét további iránymutatásokat. Akkor azt mondtam, hogy egyértelműen Isten gyermekeinek tekinti, vagy Isten fiainak bizonyos értelemben a tanítványokat is, akkor ez a történet erre egy nagyon jó példa Máté evangéliumából. Ugye, talán ismerős is, ugye Péterhez oda mennek a templomadót szedők, és megkérdezik, hogy a ti mesteretek nem fizet templomadót. És hát Péter, hát de igen, persze, hogy fizet. És akkor Jézus megkérdezi tőle, hogy a földi királyok, ugye itt az Isten mint király jelenik meg a példában, kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaktól-e, fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Hát az idegenektől. Akkor tehát a fiak szabadok. De azért, ugye, hogy ne botránkoztassuk meg, érted, vedd ki alból ugye a pénzt, és akkor add oda nekik, értem és érted. Hát a fiak szabadok, értem és érted, azért, hogy ne történjék botránkozás. Tehát Péter esetében is ez az Isten fiúság, Isten gyermekség egyértelműen ott van Jézus. Máté evangéliumában, vagy Jézus tanításában így is mondhatnám, nagyon jellemző, hogy az atya, mint követendő paradigma, mint példa, mint minta áll a tanítványok előtt. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Úgy leszünk mennyei atyánk fiai, hogyha ezt a fajta pártatlan jóságot vagy szeretetet tudjuk sugározni, függetlenül attól, hogy ellenségről vagy rokonról, barátról, testről, kiről van szó. Ugye, nem ugyanezt teszik a pogányok is, meg a vámszedők? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Tehát az atya, mint példa, mint minta áll a tanítvány előtt. Tehát Isten gyermekeiként, tehát az atya tulajdonságai nyilvánulnak meg, ideális esetben rajtunk keresztül. Zőren Kierkegaard, ugye a nagy dán evangélikus teológus például, ezzel kapcsolatban is azt mondta, hogy az agapé ugye az az isteni szeretet, ami végül is egy ilyen nem preferenciális szeretet. Nem a saját preferenciáim szerint posztom ki a szeretetemet, hogy ő nekem szimpatikus, vagy kedves, vagy közel áll hozzám, mert pedig nem, hanem ahogy Isten egyetemesen sugározza az ő szeretetét és jóságát, a tanítvány, a Krisztus tanítványának is, az atya gyermekének is ezt a magatartás mintát kellene követnie. Hát összefoglalás, igazából a keresztségről nem sokat beszéltem még, csak a Nikodémusnál, de valójában az Isten gyermekség összefüggésében megjelenik ez Pálnál is. A Titus levél egy elég késői levélnek tartja a bibliakutatás, Mindenesetre itt van egy ilyen kifejezés, ugye, hogy nem az általunk fékezőt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmával üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Ugye itt a keresztségre vonatkozik, amiben a Szentlélek által minket újjászül és megújít. Ez csak azért mondtam, hogy késői levél még igazából nincs jelentősége, hanem annak van, hogy itt nem az örökbefogadás, hanem a szülés jelenik meg. Illetve Galata 3.26-27-ben, mert mindnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, emlékszünk János 1.12-13-ra, ugye akik hittek, akik hisznek az ő nevében, ne őket hatalmazta fel, nekik adott hatalmat arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra, és a Galata levélben itt jön megint a hűjoteszia ezután, tehát ez az örökbefogadási gondolatsor. Tehát a keresztség összefüggésben áll. Ma, ha általában ez az Isten gyermekség, mint prédikációs elem vagy téma elhangzik, én általában keresztelési hirdetésekbe szoktam hallani. Tudom, a testvérek hol találkoznak vele. Ezt a gyermeket Isten most gyermekévé fogadta a keresztség által. Ami izgalmas, mert ugye itt megint Pálnak az örökbefogadási képe jön elő, nem az újonnak, lehet ezt is használni önöször, mégis nem a szalakon akarok rugódozni, csak az, hogy más a kép, más a metafora, amit egyébként valószínűleg ugyanarra használnak. Viszont, ha most megnéztük Pál apostol, János apostol, illetve Máté írásait az Új Szövetségből, azt látjuk, hogy azért az Isten gyermekségnek egészen más és más aspektusai kerülnek elő. A metafora, forrás tartománya és céltartománya, ugye a két fogalmi terület között kell valami kapcsolódásnak lennie, hogy az egyiknek a tulajdonságait át tudjuk vinni a másikra, és azt láthatjuk, hogy az Isten gyermekség az egyáltalán nem egy homogén dolog az Új Szövetségben, hanem más elemek azok, amiket Pál alkalmaz és kiemel, más, amit János evangéliumában, és megint más, amit Máté evangéliumában kerül elő. De az Új Szövetség közös tanúság tételéből azért leszűrhetünk, azt gondolom, érvényes tapasztalatokat. Az egyik az, hogy az Isten gyermekség nem valami teremtésbeli adottság. Én sokszor hallottam áhítatokban azt, hogy minden ember Isten gyermeke. Tehát ez így, ebben a formában biblikusan nem igaz, ugyanis az Isten gyermekség, mint láttuk, akár a Pál értelemben, akár János értelemben, akár Máté értelemben, az nem egyfajta adottság, hanem az egy nagyon magas dignitás, méltóság, Isten kegyelmi ajándéka, de az igaz, hogy minden ember Isten teremtménye, és ennek is megvan a maga méltósága, csak azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezeket a fogalmainkat mi saját magunk devalváljuk, értékeljük el. Tehát az Isten gyermekség az valami csodálatosan magasztos dolog, és sokszor talán nem is vagyunk ennek tudatában, hogy mennyire más ez, mint pusztán létező embernek lenni. Látjuk, hogy ez az Isten gyermekség egyfelől a hívő ember Krisztusban kapott kegyelmi ajándéka, ha például az öröklési jogi hatásokat nézzük, ugye örökös társak vagyunk. Másfelől pedig megvalósítandó életfeladat. A tanítványsága vagy a követés útja. Ez is maga az Isten gyermekség tartalma, ha például Mátéra nézünk. Dietrich Bonhoeffer neve gondolom ismerős, mindenkinek csak ajánlani tudom a Követés című művét. Ugye azt gondolom, hogy ő is pontosan ebből a kettőből indul ki, hogy Jézus követésre hív. Ne elégedjünk meg az olcsó kegyelem hirdetésével, vagy befogadásával, miszerint Krisztus meghalt, értünk, Isten megbocsátott, éljünk, ahogy akarjuk, jónak látjuk, mert úgyis minden sűrű galamb repül a szánkba, hanem Krisztus valóban komoly országot követésre, tanítványságra hívott el minket, és ez nem azt jelenti, hogy amiért mi törekszünk ezt megvalósítani, majd az abból fakadó érdemeinkért leszünk kedvesek az Isten előtt, nem, viszont ne bagatilizáljuk el ezt az aspektusát sem, mert Isten kegyelme nem olcsó kegyelem, hanem ingyen kegyelem. Kívánom, hogy...